kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Ukrajna elleni orosz háború 2,5 évvel ezelőtti kezdete óta több mint 40 ezer állampolgár tért vissza Ukrajnába az orosz határellenőrző pontokon, mondta el Andriy Demchenko, az ukrán határszolgálat szóvivője egy hétfői tévéműsorban. A határőr tiszt emlékeztetett arra, hogy 2002. februárja óta az orosz határon az ukrán kormány döntése alapján minden ellenőrző pontot lezártak. Ugyanakkor az oroszok továbbra is engedélyezik az ukrán állampolgárok hazautazását. Demchenko szavai szerint ukránok szinte naponta érkeznek haza, bár voltak időszakok, amikor Oroszország nem engedte át őket a határon. Az oroszországi határ teljes hosszában, valamint a fehér orosz határon, ha az ukrán állampolgárok Ukrajna területére érnek, a határőrök természetesen készek beléptetni őket az országba. A hadi állapot teljes ideje alatt több mint 40 ezer ukrán állampolgár tért vissza közvetlenül Oroszországból, illetve fehér Oroszországon keresztül. Fejtette ki hozzátéve, hogy a legnagyobb mozgást a Szumi megyében lévő pokrovkai átkelőnél jegyezték fel. Az iskola kezdéshez segítségre és támogató társadalmi közegre van szükségük a Magyarországra menekült ukrajnai gyermekeknek, közölte az UNICEF hétfőn a Magyar Távirati Irodával. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének gyermek alapja a figyelemfelhívás részeként fotómontázsokból álló kiállítást rendezett Budapesten a Városháza Parkban. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy kevesebb mint egy hónap múlva megkezdődik a tanítás a magyarországi iskolákban, és több ezer olyan diák is iskolapadba ül, aki ezt a hazájában, a háború sújtotta Ukrajnában nem vagy csak korlátozottan tudná megtenni. Az ukrajnai gyerekek több mint fele kényszerült otthona elhagyására és belső menekültként az országhatárokon belül, vagy menekültként külföldön él, írták. 7. alkalommal rendezik meg a Rákóczi Szövetség nyári színjátszó táborát Székesfehérváron augusztus 10-e és 20-a között, a város önkormányzatával és a Vörös Marti Színházzal együttműködve. A határon túlról érkezett 20 fiatal közreműködésével az Árpád-házi királyok élettörténetét összefoglaló előadást állítanak színpadra Lőrinc Zsuzsa rendezésében, a bemutató augusztus 20-án lesz a város főterén. Cserpalkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere, aki hétfőn a Városházán fogadta a vendégeket, kiemelte, a vasárnap kezdődött és augusztus 20-án záruló Királyi Napok programsorozat egyik fontos eleme lesz az Árpád-házi Históriák című előadás, amelyet a fiatalok hivatásos színészekkel közösen adnak elő. Testnevelő tanár szakra is felvételt hirdet ősszel a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, az új szakot a csíkszeredai karon indítják el, tájékoztatta az MTI-t közleményben a felsőoktatási intézmény. A testnevelő tanárképző szak újdonságnak számít a Székelyföldön, a tornatanárnak készülő ottani fiatalok eddig főleg Kolozsváron tanultak. A Romániában magánegyetem státusú, de a magyar állam által fenntartott felsőoktatási intézmény az új szakot Csíkszeredában indítja el, miután tavaly szintén a Székelyföldön a Sepsiszentgyörgyi karon indította el a sport- és edzőképző szakot, szintén alapképzésen. A két hiánypótló szak elindítását a sportélet iránti megnövekedett érdeklődéssel indokolták. Romániában korlátozzák a 2024-25-ös tanévtől kezdődően a mobiltelefonok és más elektronikus kommunikációs eszközök használatát a vizsgákon, versenyeken és tanórákon. Egyebek mellett ez tartalmazza a diákok jogait és kötelességeit szabályozó új miniszteri rendelet, amely hétfőn jelent meg a román közlönyben. A rendelet szerint a diákok bevihetik ugyan mobiltelefonjaikat az iskolába, de a készülékeket minden osztályteremben egy erre a célra kialakított biztonságos tárolóban kell elhelyezniük, amelyhez csak az osztályfőnöknek, az igazgatónak vagy távol létükben az ügyeletes tanárnak van hozzáférése. Amennyiben a diák megszegi a tilalmat, a pedagógus átveheti a telefont, amelyet még aznap a tanórák után kötelező módon nem a diáknak, hanem a szülőknek vagy a hivatásos gyámnak szolgáltat vissza. A mobileszközök tanórákon történő használatát egyébként már a román közoktatási törvény is tiltotta, anélkül, hogy a tilalom megszegésének következményeiről rendelkezett volna. Végül az időjárásról. Kedden a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, északon északnyugaton helyenként záporzivatar is előfordulhat. A szél gyenge lesz, csak záporok zivatarok környezetében erősödhet meg. 29-38 fokot mutathatnak a hőmérők. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Gog és Magog fia a háború idején.
Adi neve két ellenséges táborra osztotta az embereket. Egyszerre mindenki pontosan tudta a helyét, írta Szerb Antal. Adi öntörvényű életútja minden 20. század elejé haladó szellemi mozgalmat egyesít. Megjelenik költészetében a szecesszió, szimbolizmus, dekadencia, expresszionizmus, a nemzetféltő politikai eszmék, demokratizmus, sajátságos istenhit, és a következetes háború ellenesség. Adi Endre Erdély és Magyarország határán Érmincenten született, melyet ma Adi falvának neveznek. Szomorú, szegény, eldugott kicsi hely az Adi szülőfaluja. Így mutatta be asszonyának Lédának a falut, amikor 1908. szeptemberében Érmincentre utaztak. Sét a bölcsőhelyem körül. Ez itt falu, az én falum. Innen jöttem, és ide térek. Mincentnek hívják hasztalan, mert minden gonosz rajta van, s itt jaj átkos, folytó az élet. Érmincent Adinak nem csak a szülőföld emlékeiből táplálkozó élményforrás volt, hanem egyetlen állandó lakóhelye, ahová ha sokszor csak hetekre, hónapokra, de mindig mindenhonnan hazatért, s ahová magával vitte a nagyvilágot is. Anyai nagyapja pap volt, apai részről az Ady család pedig a Szilágyság egyik legrégibb családja, melyben a 16. századtól kezdve egyre több a majdnem jobbágysorsú, elszegényedett, bocskoros nemes. Ady Lőrinc és Pásztor Mária házasság kötésükkor 50 holdon kezdtek gazdálkodni. Ady Lőrinc jó gazdálkodó volt, de a föld így is sovány megélhetést biztosított. Nagyszerű úrám az apám. Családjának egyetlen tagja, aki elrúgta magától a latin iskolákat, ennek folytán zabolázhatatlan, igaz és természetes, ősi és zsarnok magyar maradt. Ezt a dacos nagyotakarást törökölhette elsősorban Ady az édesapjától. Kettőjük kapcsolatáról a Krisztus kereszt az erdőn című versben így ír.
Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában. Régi emlék. Csörgős szánkóval valamikor én arra jártam, holdas nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk. Apa, fiú, egy igen s egy nem, egymás mellett dalolva ültünk. S miként az idő úgy repültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott repül a szánom az éjben, s amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen, ott repül a szánom az éjben.
A zsarnok erőszakos, rossz nyelvű, makacs, nőhódító Ady Lőrinc mellett sokat szenvedett a halkszavú, szelíd, korán megszomorodott felesége. Az anyám egy poétikus lelkű, gyöngéd asszony, mártírja az apámnak. Örömtelen fiatalságát korai vénségre váltotta a nagyfiáért való szüntelen aggódás is. Az anyám és én. Fénye sincs ma a szemének, feketéje a hajának. Töpörödött béna asszony az én édes jó anyám. Én kergettem a vénségbe. Nem járt tőle olyan távol senki, mint torz életével az ő szomorú fia. Amikor 1877. november 22-én Ady Endre megszületett, édesapja 26, édesanyja 19 éves volt. Az Ady porta a falu végén a temetővel volt szomszédságos. Ide jártak játszani az Ady fiúk is. Ez a környezet méltán felbolygatta az amúgy is túlérzékeny lelkű gyerek képzeletvilágát. A Bence domb köré is furcsa, kísértett históriákat költött a gyerekek fantáziája a köztudatban élő helyi és történelmi mondákból. A romos Pellei kastély alatt pedig a kincsek kincse rejtőzött. Mesékkel, mondákkal, babonákkal, titkokkal teli világban teltek a költő gyermekévei. Ma a háborús költészetével ismerkedünk meg, melyhez ihletet adhatott gyermekkora is. Ady a háború idején is hűséges volt hivatásához. Míg Petőfi lángoszlopnak tartotta magát, Ady az utolsó magyarnak, fajtája képviselőjének. Megfogalmazta a babonás félelmeket, titkokat és előérzetét, mely szerint az emberiség alól kicsúszott az erkölcsiség talaja. Az iszonyúság a lelkekre kaján örömmel ráhajolt. Az Emlékezés egy nyár éjszakára című rapszódia ezt a kétségbeesést fejezi ki.
Thank you.
Emlékezés egy nyár éjszakára. Az égből dühött angyal dobolt riadót a szomorú földre. Legalább 100 ifjú bomolt, legalább 100 csillag lehullott, legalább 100 párta omolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Kigyulladt öreg méhesünk, legszebb csikónk a lábát törte. Álmomban élő volt a holt, jó kutyánk Burkus elveszett, s mári szolgálónk a néma hirtelen harsnótákat dalolt. Különös, különös nyár éjszaka volt, csörtettek bátran a senkik. És meglapult az igaz ember, s a kényes rabló is rabolt. Különös, különös nyár éjszaka volt, tudtuk, hogy az ember esendő, s nagyon adós a szeretettel. Hiába mégis furcsa volt fordulása élcs volt világnak, csúfolódóbb sose volt a hold. Sose volt még kisebb az ember, mint azon az éjszaka volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Az iszonyúság a lelkekre kaján örömmel ráhajolt. Minden emberbe beköltözött minden ősének titkos sorsa. Véres, szörnyű lakodalomban részegen indult a gondolat. Az ember büszke legénye, ki ímes senki. Béna volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Azt hittem, akkor azt hittem, valamely elhanyagolt Isten életre kap, s halálba visz, s íme mind mostanig itt élek, akként am az éjszaka kivétett, s Isten várón emlékezem egy világot elsüllyesztő, rettenetes éjszakára. Különös, különös nyár éjszaka volt. Az archaizáló hatású krónikásének 1918-ból a ragrímeivel azt az érzést kelti, hogy a hit, Isten nélküli világ, maga teremt poklot maga köré, és ez így volt ősidők óta. A rút zsiványarcok ékesre derülnek, mert eljött az ő idejük. Az emberségeseknek nincs terepe többé. A tömeg megszédíthető itallal, szólamokkal, és boldogan rohan a halálba. A versen végigvonuló ülnek ragrímet megtörje a négyszer ismétlődő ölnek, hogy felhívja a figyelmet a szegény emberek nyomorúságával való visszaélésre. Szegény emberek mindent kitörölnek emlékeikből, mert csak ölnek, ölnek, szegény emberek ölnek, és csak ölnek. Krónikás ének 1918-ból. Iszonyú dolgok mostan történülnek, népek népekkel egymás ellen gyűlnek, bűnösök és jók egyként keserülnek, s ember hitei kivált meggyöngülnek. Ember hajléki már rég nem épülnek, szívek, tűzhelyek, agyak desérülnek, kik olvasandják ezt majd elképülnek, ha ő szívükben hívérzések fülnek. Jaj, hogy szép álmok ígyen elszörnyülnek, jaj, hogy mindenek igába görnyülnek, jaj, hogy itt most már nem is lelkesülnek, s mégis idegen pokol lángjás ülnek. Itt most vérfolyók partból kitérülnek, itt most már minden leendők gyérülnek, itt régi átkok mélyesen mélyülnek, jaj, mik is készülnek, jaj, mik is készülnek. Hegedűs fickók többet hegedülnek, olcsó cécókon ezerek vegyülnek, rút zsiványarcok ékesre derülnek, s ilyet szelídek szökve menekülnek. Lámpás szép fejek sután megszédülnek, emberségesek igen megrémülnek, ifjak kik voltak kopra megvénülnek, s a föld lakói dökhalmokba dűlnek. Búskedvű anyák keservesen szülnek, labdázó fiúk halálba merülnek, ős szép kemencék sorjukba elhűlnek, s kedvelt szüzeink utcára kerülnek. Szegény emberek mégsem csömörülnek. Buták, fáradtak és néha örülnek. Szegény emberek mindent kitörülnek emlékeikből, mert csak ölnek, ölnek. Szegény emberek ölnek és csak ölnek, s lázálmaikban boldogan békülnek. S reggelre kelvén megint megdühülnek, kárhoznak, halnak, vadakká törpülnek. Halálmezőkön bitófák épülnek, nagy tetejükre kövér varjak ülnek, unják a hullát, els visszaröpülnek, de az emberek meg nem csömörülnek. Az eltévedt lovas a háromszavas címek egyike. Csupán néhány kivétel van ez alól. A számmisztikai hatás kapcsolatban áll Ady kiválasztottság tudatával. Ady Endre hatújjal született, s e szokatlan testijel motiválhatta küldetés tudatát. A fölös számú csonttal születés a táltosságra, a sámánságra való kiválasztottság jegye volt. A költő tudott e pogány néphitről, hiszen már világra jöttekor az egész falu suttogta. A diéknak tátos fiúk született. Érdekesség, hogy Léda leánya is ezzel a rendellenességgel született, halva. Ennek a titkok, babonák, hiedelmek, mesékbirodalmában felnőtt gyermeknek nagyszerű megnyilvánulása ez a remek mű. Ki ez az eltévedt lovas? Az értelmezések szerint az útja vesztett emberiség, a magyarság, vagy maga a költő is lehet. Úgy tűnik, valaki időtlen idők óta bolyong vakon a bozótban, ahol még felfelrémlenek az ősi nóták, önfeláldozó vitézek kísértetei. A múlt is ambivalens, hisz vitéz bús nagyapák és hajdani eszelősök képviselik. Talán mind küzdöttek-e föld megtartásáért, az életük árán is, s most minden kaotikussá vált. A jelen mégis borzalmasabb, mint a múlt, hiszen így ír. Alusznak némán a falvak, múltat álmodván dideregve. Még a múlt szellemei is veszélyben vannak, csak a félelmes borzongás örök. Ez volt tehát 1914 novemberében Ady Endre általános közérzete. Az eltévedt lovas. Vak ügetését hallani eltévedt hajdani lovasnak. Volt erdők és ónádasok láncolt lelkei riadoznak. Hol foltokban imit amott ő sűrűből bozót rekedt meg, most hirtelen téli mesék rémei kielevenednek. Itt van a sűrű, a bozót, itt van a régi tompa nóta, mely a süket ködben lapult vitéz bús nagyapáink óta. Kísértetes nálunk az ősz, s fogyatkozott számú az ember, s a domb kerítéses síkon ködgubában jár a november. Erdővel, náddal pőre sík benőteti hirtelen újra novemberes ködös magát, múlt századok ködébe bújva. Csupa vérzés, csupa titok, csupa nyomások, csupa ősök, csupa erdők és nádasok, csupa hajdani eszerősök. Hajdani eltévedt utas vág neki új hínáru útnak, de nincsen fény, nincs lámpaláng, és hírük sincsen a faluknak. Alusznak némán a faluk, múltat álmodván dideregve, s a ködbozótból kirohan ordas, bölény s nagybérgű medve. Vak ügetését hallani hajdani eltévedt lovasnak. Volt erdők és ónádasok, láncolt lelkei riadoznak. Ezer 1918-ban írta az Üdvözlet a győzőnek című versét. Beteljesült minden, amit a költő megjósolt, s ami ellen küzdött életében. A magyarságot nem tudta megóvni a ráváró katasztrófától. Hiába írta 1908-ban, nekünk Mohács kell. Ha van Isten, ne könyörüljön rajta veréshez szokott fajta. Cigány népek lanyszívű sihederje, verje csak, verje, verje. Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem, én magyarnak születtem. Szent galambja nehogy zöld ágat hozzon, üssön csak, ostorozzon. Ha van Isten, föltől a fényes égig rángasson minket végig, ne legyen egy fél percnyi békességünk, mert akkor végünk, végünk. Hiába próbált a háborútól elrettenteni, szavai már nem hatoltak el a nagy politika alakítóihoz, sem a megtévesztett tömegekhez. A táltos jóslatai beteljesedtek. Üdvözlet a győzőnek. Ne taposhatok rajta nagyon, ne tiporjatok rajta nagyon, vérvesszes szegény szép szívünkön, ki íme száguldani akar. Bal jóslatú bús nép a magyar, forradalomban élt, s ránk hozták gyógyítónak a háborút, a rémet, sírjukban is megátkozott gazok. Tompán zúdnak a kaszárnyáink, ó mennyi vérrel emlékezők, ó szörnyű gyászoló kripták, ravatal előttetek, ravatal. Mi voltunk a földnek bolondja, elhasznált szegény magyarok, és most jöjjetek győztesek. Üdvözlet a győzőnek. Előadásomat mégis egy programadó verse, a Góg és Magóg fia vagyok én című arszpoétikája kapcsán írott gondolatokkal zárom. Góg és Magóg törzsfők voltak. Magóg a magyarok ősapjaként szerepel. A Szittyaföldnek széle hossza igen nagy. A rajta lakó emberek soha semmiféle uralkodó hatalmának igáját nem viselték. Ez a nemzet Magóg királyról nyerte a magyar nevet. A király ivadékából sarjadt Attila király. Adi is hivatkozik rájuk egy korábbi publicisztikájában. Így ír. Elnyomottak, elmaradottak, koldusok vagyunk. De nem ez a legnagyobb átkunk, hanem az, hogy itt rettenetes munkán dolgoznak. Góg és Magóg népét érckapukkal zárták el, de Góg és Magóg népe legalább döngethette ezt az érckaput. A mi népünk ezt sem teheti. Ennek leszelik a karját, hogy a pokol kapuját ne is döngethesse, hogy nyomorékul, elüszkösödött testtel guruljon a sírba. Góg és Magóg fia vagyok én. Góg és Magóg fia vagyok én. Hiába döngetek kaput, falat, s mégis megkérdem tőletek, szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, fülembe még ős magyar darrival, szabad-e dévénél betörnöm új időknek új dalaival? Fülembe forró olmot öntsetek, legyek az új, az énekes vazul, ne halljam az élet új dalait, tiporjatok rám durván, gazul. De addig sírva, kínban, mit se várva, mégiscsak száll új szárnyakon a dal, s ha elátkozza százszor puszta szer, mégis győztes, mégis új és magyar.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
Esti mese.
Kedves gyermekek, ma este Berg Judit, Galléros Fecó naplója című hangjátékának 16. részét halljátok.
Galléros Fecó, hivatásos kísértet. Ha most kéne névjegyet készítenem, ezt írnám rá. Álmélkodsz, ugye?
Pedig egyszerű ügy. Úgy kezdődött, hogy tegnap előtt éjjel kilopóztam a raktárból. Felnéztem az égre, a jó öreg holt pedig lemosolygott rám, mint egy szép, kerek sajt. Nagyot kordult a gyomrom. A kabinsor túloldalán rátaláltam az őrökre. Két tagba szakadt izmos ércmanú volt szolgálatban, Csille és Karát, mindkettő rosda tarpnyalója. Ugyan járkálniuk kellett volna, vagy legalább néha körülnézni, de ők nagy lelkesedéssel rabló römiztek helyette.
Hánykor is kezdődik holnap a haddelhad?
Nem holnap, holnap után. Rosda azt mondta 10-kor, reggeli után szépen elkapjuk a kapitány grabancát.
Minek várunk még 2 napig?
Rosda szerint holnap utánra kerülünk legközelebb Pelevárhoz. A balhé után mielőbb túl akar adni a rakományon.
Szerintem legbiztosabb lenne a kapitányt rögtön behajítani a tengerbe.
Nem kell már soká várni.
Tehát holnap után. Szegény ötves Olivér, mit sem sejtve alszik a kabinjában, miközben a legényei a halálát tervezgetik. Összeszorult az öklöm haragomban. Elhatároztam, hogy megkeresem a kapitányt. Meg a konyhát. Mivel sejtésem sem volt, hogy a sok csukott ajtó mit rejteget, szép csendben körbeosontom a hajón, és mindenhová beszimatoltam. 2 konyha gyanús helyet is találtam, de mindkettő be volt zárva. Végül az egyik kerek kabinablakon bekukkantva, megláttam ötvös Olivért. Állig magára húzta a takaróját, épp csak a haja meg az orragya látszott, és mélyen aludt. A zárral viszonylag könnyen boldogultam, Épp csak egy kicsit babráltam a bicskámmal, és már engedett is. Lábújhegyen beléptem a kabinba. Ötvös Olivér nagyot szusszanva átfordult a másik oldalára. Aztán elgondolkoztam. Ha csak úgy felébresztem, első rémületében esetleg segítségért kiált, vagy elkezd csapkodni. És igazán nem azért jöttem, hogy megverjem, vagy fejbe kólincsam. De valahogy mégiscsak beszélni kéne vele. Nem sughatom a fülébe a mondandómat, miközben alszik. Szerencsére megpillantottam a pisztolyát. A bakancsából kandikált ki a markolata. Ez jó lesz. Kivettem, és óvatosan megbököttem vele a kapitányt. Hamarosan magához tért. Először azt hitte, álmodik, ezért jó erősen megdörzsölte a szemét, hát ha akkor eltűnök. De nem tűntem el, hanem a fejéhez nyomtam a pisztolyt.
Ne ijedjen meg, kapitány úr, nem akarom bántani.
Ha nem csinál ostobaságot, nem esik bántódása. Nem cifráztam soká. Dióhéjban elmondtam neki potyautas létem történetét, aztán gyorsan beszámoltam az ellene tervezett lázadásról. Amíg csak a saját történetemet meséltem, haragos tekintettel bámult. Jó, hogy nem kerültem véletlenül a kezei közé potyautasként, mert biztos a tengerbe dobatott volna haragjában. De amikor áttértem a zendülés részleteire, elkomorult a tekintete. Úgy tűnt, az első pillanattól fogva hisz nekem, ezért nem kellett bizonygatnom a szavaim hitelességét. Mire a beszámoló végéhez értem, a kapitány csüggetten bámult rám. Nem volt már szükség a pisztolyra. Leeresztettem. Úgy vártam, mit szól mindehez.
Köszönöm, hogy figyelmeztettél, bár nem érek túl sokat vele. Nem tudok 15 matróz ellen védekezni.
Nikó biztos maga mellé áll, és talán meg lehet nyerni még mást is. Bár ebben cseppet sem vagyok biztos.
Mindegy. Nikó és néhány másik együtt is kevés nekem a túléléshez. Ha végezni akarnak velem, úgy sincs menekvés. Csak egy kis időt nyertem.
Mi lenne, ha holnap kihirdetni, hogy meggondolta magát, és mégis kikötnek néhány napra Pelevárban? Beígérhetne a matrózoknak egy kis prémiumot, meg pár szabad napot. Azzal talán elejét vehetné az endülésnek.
Azt már nem. Nem hagyom megfélemlíteni magam. Inkább a halál.
Azért talán akad más megoldás is. A rézangyal matrózai rettentően félnek a kísértetektől, és magán kívül senki sem tudja, hogy én a hajón vagyok. Ha egy kicsit mászkálhatnék éjszaka, fogadok, hamar elhitetném mindenkivel, hogy kísértet jár a fedélzeten.
És akkor mi van? Egyel több ok, hogy minél előbb ki akarjanak kötni Pelevárban.
Figyeljen, kapitány úr! Ismeri a tengerész balladát Ménkű kapitányról, akit kegyetlensége és gonoszsága miatt saját matrózai öltek meg?
Persze. Ki ne ismerné?
Na, Ménkű kapitány annyi kegyetlenséget követett el élete során, hogy halála után a lelke nem talált nyugovást. A dal szerint azóta is a tengert járja, és vezeklés gyanánt a veszélybe került hajós kapitányokat védelmezi. Ha valahol lázadni készül a legénység, Ménkű kapitány szelleme mindjárt megjelenik, hogy segítsen a veszélybe jutott kapitánynak.
Igen, tudom.
Na hát pont ez a lényeg, hogy mindenki tudja. Ha holnap reggel kiderülne, hogy a kísértet nem más, mint Ménkű kapitány szelleme, fogadok, egyik matróz sem merne fellázadni.
Mi a terved?
Először is eszem valamit. Ha most nem haraphatok valamit, éhen pusztulok. Márpedig akkor lőttek Ménkű kapitánynak és magának is. Ötvös Olivér elmosolyodott, majd a szekrényéhez lépett. Két szelet hideg sült húst és egy kisebb cipót vett elő.
Na. Most mondd el, mi a terved? Ha tényleg kihúzol a slamasztikából, nem kell többet aggódnod a hasad miatt. Elintézem, hogy bőségesen üssön neked élelem az út hátra lévő részében.
Elmondtam az ötletem. A kapitány csillogó szemmel hallgatta.
Ez mind remekül hangzik. De ha rajta kapnak, azzal mindkettőnk halálos ítéletét aláírtad.
Nem fognak rajta kapni.
Helyes. Akkor hadd halljam. Mire lesz még szükséged?
Elsősorban ennivalóra. Aztán jól jönne pár kulcs, hogy könnyebben járhassa ki be a kabinokba.
Odaadom az én kulcscsomómat.
Egy hajótérkép is jól jönne, hogy könnyen megtaláljam, amit keresek. A kapitány elővett egy üres papírt, és felvázolta a rézangyalt. Bejelölte rajta, melyik kabinban kialszik, hol a konyha, a szerszámos raktár, a fegyverszoba, a navigációs fülke. Ezzel a mancsomban gyerekjáték lesz tájékozódni. A kapitány a kezét nyújtotta. Megráztam.
Jaj, szerencsével, Ménkű kapitány!
Először is a konyhába osontam, ahol magamhoz vettem egy csupor mustárt. Aztán a legénységi hálóterembe siettem. Az ércmanók többsége hatalmas horkolás közepette húzta a lóbőrt. Hamar megtaláltam rozsdát. A bakancsa ott állt példás rendben az ágy alatt. Szépen, körültekintően, tele is kanalasztam mustárral, hogy majd nagyot tocsanyon, ha belelép. A többiek cipőjét széthortam a kabinban, és találomra összecsomóztam a fűzőket. Lesz nagy öröm reggel. Már csak egy feladat volt hátra. A legénységi hálóterem falára kívülről fel kellett írni a ménkő kapitányról szóló ballada első néhány sorát tussal. Az őrök olyan elmélyülten kártyáztak még mindig, hogy igazán hálás voltam nekik. Volt időm kényelmesen felrúni a falra verssorokat. Aztán, mint aki jól végezte dolgát, visszatértem a raktárba, és aludtam egy jót. Hajnalban nagy ortibálásra ébredtem. Rosda üvöltött torka szakadtából. Először azért, mert mezítláb belecuppant a mustáros bakancsába. Másrészt, amikor fel akarta sorokoztatni a matrózokat, azok sorbanállás helyett, hason kúszva, káromkodva keresték a cipőjüket, majd még szifrább szavak kíséretében megpróbálták kibogozni az összecsomózott fűzőket. Addigra már Ötvös Olivér is az ajtóban állt, és egyetlen vezényszóval elcsendesítette a dühöngő tengerészbandát.
Mi ez a hajcihő?
Kapitány úrnak jelentem, valaki az éjjel hatalmas disznóságot művelt.
Ki volt az? Álljon elő!
Persze nem jelentkezett senki. A matrózok összesúgtak. Nagyon nyugtalanította őket a történet. Hát még amikor a fedélzetre érve megpillantották a vörös betűkkel írt verset, mindjárt felismerték a balladát. Ötvös Olivér persze úgy tett, mint aki nem érti a célzást. A legénység tagjai rögtön ménkű kapitány szelleméről kezdtek sutyorogni, amint Ötvös kapitány nem volt a közelben. Találgatták, hogy vajon tényleg az elátkozott kapitány kísértete szállta-e meg a rézangyalt. Mivel többen is hajlottak erre a véleményre, elkezdték fontolgatni, hogy talán mégsem kellene fellázadni Ötvös Olivér ellen. Ki tudja, ménkű kapitány szelleme még a torkukat is elvághatja, ha a kapitányuk ellen mernek fordulni. Rosda, aki szintén meglehetősen berezelt, igyekezett lelket önteni a rémült társaságba. Váltig buzdította őket, hogyha másnap túlesnek az endülésen, és végeznek Ötvös Olivérrel, minden rendbe jön. El is határoztam, hogy éjjel újra kezelésbe veszem uraságát. A legénységi hálóterembe megint könnyen bejutottam. Szerencsére nem csalódtam a matrózokban, a sok izgalom után mindenki az igazak álmát aludta. Gond nélkül össze tudtam csomózni újra a cipőfűzőket. Rosdának azonban más mulatságot eszeltem ki. A hátizsákomban lapuló varrókészletből hoztam magammal tűt, cérnát, és a derengő fényénél jó erősen összevartam a kabátja ujját és a levetett nadrágja szárát. Ezekbe bizony nem fog tudni reggel beleugrani. Végül fogtam a tust, és egy szép vörös vonalat húztam a torkára. Pont úgy festett, mintha egy hatalmas vágást kapott volna álmában. Aztán irány a fedélzet. Ötvös kapitánnyal kellett megbeszélnem a többi tennivalót. A kapitányi fülke ajtaja nem volt kulcsra zárva. Ötvös Olivér már várta az érkezésem. Elégedetten rázta a mancsom, és köszönetet mondott az előző napi ténykedésemért. Egy jókora adag elemúzsiát is kikészített fedeles kosárba csomagolva. Igazán gondos munkaadó, nem panaszkodhatom. Megkértem, hogyha lehet, egy rövid időre távolítsa el az őröket a fedélzetről.
10 percet kapsz. Zajt hallottam a raktárból. Gyertek le velem körülnézni.
Tiszta volt a levegő. Újabb részletet írtam fel ménkű kapitány balladájából.
Volt egyszer egy kapitány, vörös a szakálla. Kegyetlenebb senki ám, nem volt soha nála. Nem volt soha nála. Lelkeit kísért nyugtos, sose lelhet, ménkű súlynyoms, hogy miért, még magas se sejted. Volt egy kapitány, vörös a szakálló.
Gondolhatod, volt reggelre kelve nagy riadalom. Most arra mindenki számára egyértelművé vált, hogy ménkű kapitány kísértete szállta meg a hajót. mégpedig azért, hogy Ötvös kapitányt védelmezze. A zendülés elmaradt. A tisztelt matrózurak olyan alázatosan szolgálják Ötvös kapitányt, hogy öröm nézni. Rozsdát pedig rossz szemmel méregetik, és ha csak lehet, nagy ívben elkerülik. Nehogy még azt higgye ménkű kapitány szelleme, hogy jóban vannak a lázadást kieszelő fedélzett mesterrel.
Kedves gyermekek, ma este Berg Judit, Galléros Fecó naplója című hangjátékának 16. részét hallottátok. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését, a kérő ima fogalmáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien.
Az imádság művészete sorozatában most a kérő imával szeretnék foglalkozni. A kérő ima a legősibb ima forma, hiszen az emberiség megtapasztalta, hogy milyen gyengék és törékenyek vagyunk, és hogy az Istentől függ az egész életünk, s látjuk az egyéni, akár a közösségi életünkben a sok betegséget, a bajt, a konfliktust, a háborúkat, járványokat, a különböző harcokat, akár családi szinten, akár közösségi szinten, országok között, annyi baj és nehézség van, aminek nem vagyunk az ura. És amikor belátjuk azt, hogy mi tehetetlenek vagyunk, akkor a tehetetlenségünkben az Istenhez fordulunk, és azzal a hittel, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Az ő hatalma és szeretete mindent felülmúl. Ő mindent meg tud adni, meg tud akadályozni, ő meg tudja változtatni az egész életünket. Ezért az Istenhez fordulunk. Ebben benne van az alázatosságnak a lelkülete is, hiszen az alázatosság az a helyes önismeretet jelenti. Elismerem, hogy tehetetlen vagyok. Elismerem, hogy az Istentől függ az egész életem. És elismerem az Istennek a nagyságát. Persze, amit tudok, meg kell tennem. Amit tudok tenni önmagamért, másokért, a közösségét, mindent meg kell tennem az imádság mellett. Ez nem egy passzivitást jelent, de amikor megérzem a határaimat, akkor az Urat megszólítom, és kérem a segítségét, hogy mentsen meg, valaminek legyen vége, akár egy járványnak, háborúnak, öldöklésnek, valami szűnjék meg, vagy az Isten adjon valamit. Például, amikor aszály van, amikor valamilyen természeti katasztrófa van, az Úr adjon esőt, vagy valamit szüntessen meg. Mindig megfogalmazzuk, hogy mit kérünk tőle. Az Ószövetségben rengeteg ima van, amit megfogalmaznak az emberek. Akár ott van a Zsoltárokban is, nagyon sok kérés elhangzik az Isten felé. Különböző formában, de megint emberek fogalmazzák meg az Isten felé, hogy mire van szükségünk, és hogy az Úr adja meg azt nekünk. Nekünk, vagy az egész közösségnek, vagy az egész világnak, hogy valamit szüntessen meg. Amikor Jézushoz mennek az emberek, Jézus többször megkérdezi, mit akarsz, mit tegyek veled? Ezért a kérő imának az egyik nagyon fontos jellemzője, hogy fogalmazzam meg azt, hogy mit kérek, vagyis a kérés. Érdemes ránézni erre a témára azért is, mert amikor ezt a kérdést felteszem valakinek, hogy Jézus most azt kérdezi tőled, mit akarsz, mit tegyek veled? A legtöbben nem tudnak válaszolni. Gondolkodnak rajta, de hát most mit kérjek? Még másnak csak-csak tudnék, de most magamnak minek? Olyan problémám nincsen, ami van, azt meg nekem kell úgyis megoldani. Sokszor erre az emberek nem tudnak mit válaszolni. A vakoldus ezt válaszolja, Uram, add, hogy lássak. Ő nagyon röviden, tömören megfogalmazza, hogy mit kér az Istentől. Világosan megfogalmazza, hogy mire van szüksége, és ezt elmondja az Istennek. A gyógyítás elbeszélésekben ezek a kérések elég röviden vannak megfogalmazva. Azért, mert nem különböző magyarázattal kol meg, mi lenne, ha meg jó lenne, de úgysem adod meg, nincs benne semmi fölösleges, csak egyenesen, világosan a kérést, mire van szükségem. És utána persze Jézusra bízzák, hogy ő azt megadja, vagy nem adja meg. Önmagában az nekem nem jár, de kérem az Urat, és hiszek abban, hogy neki van hatalma, hogy ezt megtegye. Ha a kéréseket nézzük, a kéréseknek van hierarchiája. A kérés hierarchiája ebben a kontextusban azt jelenti, hogy mit kérek az Istentől. Például kérhetek valamilyen kényelmi szempontot, kérhetem azt, hogy valaki a munkaerő menjen el, vagy legyen kényelmesebb az életem, lehet ilyen apró blókat kérni is. Persze vannak, amikor azért imádkozunk, hogy valaki gyógyuljon meg, de a legfontosabb kérés ebben a hierarchiában, amikor valakinek az üdvösségért imádkozom. Hiszen az Istennek a legfőbb akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Ezért, amikor megfogalmazom ezt akár másokért, akár saját magamért is, Uram, add meg az üdvösséget ennek és ennek az embernek, Uram, látod, hogy milyen nyomorútól él, milyen súlyos bűnei vannak, kívülről úgy tűnik, hogy nem akar megtérni, és kérlek, Uram, add meg, hogy megtérjen, és add meg neki az üdvösséget. És persze az üdvösség kéréséhez szorosan hozzákapcsoljuk a megtérést is. Add, hogy megtérjen és üdvözüljön. A megtérés azt is jelentheti, hogy lehet, hogy valaki az utolsó pillanatban ki tudja mondani azt, hogy Uram, irgalmaz nekem bűnösnek. Ez már elég az üdvösséghez. És azért imádkozom, hogy Uram, add meg ennek az embernek, hogy nem tudom, mikor lesz az utolsó órája, vagy mi lesz vele, de add meg, hogy ezt ki tudja mondani élete végén, és mindenképpen üdvözüljön. Ez az első és a legfontosabb kérés, amit akár másokért, magunkért meg tudunk fogalmazni. A következő hasonló ehhez, amikor nem csak valamit kérünk, hogy az Isten adja meg nekünk, hanem azt kérjük, hogy őt magát adja nekünk, vagyis magáért a kapcsolatért imádkozunk. Például, amikor azt mondom, hogy Uram, add meg nekem azt, hogy egyre jobban megismerjelek és szeressenek. Azt hiszem, hogy érzelmileg távol vagyok tőled, és ezért nem tudlak szeretni. Add meg, hogy szeresselek téged. Kérlek, töltsd be az életemet. Kérlek, érítsd meg az érzelmeimet is. Tudom, hogy önmagában nem ez a legfontosabb, de számomra nagyon fontos, hogy legyen közöttünk érzelmi kapcsolat is. Uram, kérlek, add meg, hogy a kapcsolatunk növekedjen, hogy egyre jobban bízzak benned, egyre jobban szeresselek téged, egyre jobban megtapasztaljam a te hatalmadat, a te dicsőségedet, és azt, hogy mennyire szeretsz engem. Uram, kérlek, add, hogy a kapcsolatunk erősödjön, és egyre mélyebb szeretett kapcsolattá váljon. Ez, nem tudom hányan szoktak ezért imádkozni a kedves rádióhallgatók közül, de ez az imádságban egy rendkívül fontos rész, hiszen itt nem valamit kérek, hanem magát, az Istent, a szemét kérem. És hangsúlyozom, hogy az imádság az nem azt jelenti, hogy valamit elmondok, hanem az imádságnak eszköz jellege van, de a lényege és a célja az Istennel való mély bensőséges szeretet kapcsolat. Ami persze jár a bizalomnak a növekedésével is, de ez a célja. És most ezt fogalmazom meg egyértelműen, hogy a kapcsolatom így erősödjön. Persze ezt nem csak magam számára kérem, hanem kérem például a szeretteim számára is. Uram, add meg a férjemnek, feleségemnek, gyerekemnek, unokáknak, szüleimnek, barátomnak, bárkinek. Uram, látszik, hogy milyen jó szándékú ember, de távol érzi magát tőled. Uram, érintsd meg a lelkét. Add meg, hogy elkezdjen imádkozni, és elkezdjen téged szeretni. Add meg neki, hogy te legyél számára a legfontosabb, hogy imádjon és rajongva szeressen téged, és megtapasztalja te szeretetedet. És ezért imádkozom, ezt kérem a szeretteim számára, meg persze minden ember számára. És itt a kéréseknek a hierarchiája látszik, hogy mi a legfontosabb. Üdvösség, megtérés, az Istennek a személye, a vele való kapcsolat, és utána következnek az egyéb kérések. És ezek is fontosak, hogy valaki meggyógyuljon, az élete megváltozzon, utána lehet, hogy valakinek a vizsgája sikerüljön, valami jó menjen az életében. Imádkozunk persze, hogy a szentség gyümölcsözőek legyenek, például akár a bérmálás szentsége, a házasság szentsége, hogy hűségesek legyenek. Ezek mind-mind nagyon fontos kérések, hiszen egész emberi életeket meghatároznak. És ha menjünk lefelé a hierarchián, Ott vannak már a különböző dolgok, hogy mi hogy sikerüljön, vagy a kényelmünkért imádkozunk, és persze az Úr mindent meghallgat, csak hogy mit, hogyan ad meg, hát azt nem tudjuk, de ha magáért a kapcsolatért imádkozunk, akkor abban minden benne van. És Jézus bátorít is bennünket, keressétek az Isten országát, és minden más megadatik nektek. Vagyis amikor őt keressük, és ő lesz az örömünk, akkor minden más megadatik nekünk. És innentől kezdve például a szentek életét nézzük, az ő imájukat, akik nagyon közel voltak az Úrhoz. Emberségben, hitben, érzelmileg is a kérő imáik megváltozott. Ők már sokszor nem imádkoztak ilyen kényelmi szempontokért, hanem azt kérték az Úrtól, hogy akár még a szenvedés is legyen az osztályrészük, csak Jézushoz közelebb kerüljenek. Például, hogy megszeressék a keresztet, megszeressék a szenvedést, hogy Jézus a sorsközösséget vállaljanak, és egyre közelebb kerüljenek hozzá. Ezek nézzük meg a kéréseinket, miért szoktam én imádkozni, mi a kérésemnek a hierarchiája, és ez alapján súlyozom az imáimat, és fogalmazzam meg röviden és tömören. Jézus kérdezi, mit akarsz, mit tegyek veled, és fogalmazzam meg azt, ami számomra a legfontosabb, és így kérjem hittel az Úrnak a segítségét.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a kérő ima fogalmáról. További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.